17. A klozetból visszajövet a hosszú folyosón, ahová egy csomó parányi hálószoba ajtaja nyílt, elhaladtak néhány rövid oldal folyosó mellett, ahol szintén hálószobák voltak. Derékszögben balra fordultak, ahol még egy csomó hálószoba következett, amíg végre visszajutottak a várószobákhoz. Jó nagy kupi, állapította meg Maggio. Jó nagy a forgalma is, mondta Stark. Rune nem szólt semmit. Mikor látta, hogy Lorraine még mindig ugyanott, ugyanolyan derűsen és magabiztosan ül, kicsit megkönnyebbült. Csak hogy most ott ült a lány mellett egy katona is, akit előzőleg nem látott, egyfolytában beszélt hozzá, valóságos szóáradattal öntött el, és a lány szóltanul, de figyelmesen hallgatta. Prue bizonytalanul megállt az ajtóban, előre engedte két társát, mert megint torkában érezte a gombócot, szinte nem kapott levegőt tőle. Ráadásul valami még soha nem tapasztalt gyöngeséget érzett hátul a combjában. Tudta, hogy azonnal meg kell kérdeznie a lányt, amíg még nem késő, de hirtelen elfogta az aggodalom, hogy talán már el is késett vele. És hirtelen nagyon fontos lett, hogy ezt a lányt kapja meg, és nem egy másikat. Annyira fontos, hogy félt megkérdezni tőle, roppant félszeg lett, nem tudta, hogyan kezdjen hozzá. A szentség itt neki, dühöngött magában. Mi ütött beléd? Hiszen ez a lány csak egy közönséges kurva, vagy legfeljebb egy rendkívüli kurva, miért vannak hát gátlásaid? Na és ha nem kell lesz neki, akkor szólj Morinnek, annak tetszel. Az a bajod, gondolta, hogy olyan régen nem volt már dolgod nővel, hogy minden utatba tévedő ravasz kis kurvába beleesel. Ez a te bajod. Ne legyenek hát gátlásaid az Isten szerelmére. Menj és szólj Morinnek. Foglalt vagy, Lorraine? Kérdezte zavartan. A bőbeszédű katona erre elhallgatott, fölnézett és elvigyorodott. Legalább van valami, amivel el lehet hallgattatni, gondolta Prue. Nem, Prue, mosolygott derűsen Lorraine. Csak beszélgettünk. Felállt, rámosolygott a bőbeszédű katonára, és Prue-nak az volt az érzése, hogy sose látott még ilyen öntelt bőbeszédű katonát. Úgy értem, hogy éjszakára, mondta rekedten. Le vagy-e foglalva éjszakára? Egy egész éjszakára akarsz maradni? Kérdezte Lorraine. Azt hittem, úgy érted, hogy pillanatnyilag foglalt vagyok-e? Az éjszakára gondoltam, jelentette ki kereken Prue. Vagy már foglalt vagy? Még nem, Prue. Na hát, akkor most már az vagy, mondta Prue, és ránézett a bőbeszédű katonára. Rendben, mosolygott Lorraine. De van még vagy 20 percünk, nem kell sietned. Ülj le, és erezd el magad egy kicsit. Megveregette a másik oldalán lévő széket, mint a jó anya, aki meg akarja nyugtatni a fiát, és rámosolygott keskeny, gyermek arcához képest túlságosan széles szájával. A hullámlovaglásról beszélgettünk, magyarázta a lány, amikor Prue leült. Billy Darasszelben állomásozik, és nagy szakértője a dolognak. Azt mondja, hogy nagyon izgalmas. A bőbeszédű katona abba hagyta a vigyorgást, halványan elmosolyodott egy kicsit.
Érdez valamit a hullámlovagláshoz? Kérdezte Prue-tól a lány elé hajolva.
Nem, felelte Prue, és ő is előre hajolt. Halvány gőzöm sincs hozzá.
Hát persze, mondta a bőbeszédű katona rámosolyogva Lorraine-ra. Te itt Schofieldben a sziget belsejében állomásoztok, nem nagyon juthattok hozzá.
Hát nem, felelte Prue. Nekünk viszont hegyeink vannak. Értesz valamit a hegymászáshoz?
Egy keveset,
felelte a bőbeszédű katona, és megint rámosolygott Lorraine-ra.
Te alpinista vagy?
Nem, felelte Prue. Nem értek hozzá.
Hát repülni tudsz?
A bőbeszédű katona arcán futó mosoly suhant végig.
Tanultam valamicskét, felelte. A Joe Rogers reptéren.
Hát én repülni sem tudok, mondta Prue. Na és a mélytengeri búvárkodáshoz, értesz? Lorraine, aki úgy ült, hogy láthassa a bőbeszédű katona arcát, hirtelen megfordult és komoly, de szigorú pillantást vetett Prue-ra. Ezúttal a bőbeszédű katona is összeráncolta a homlokát, és csak aztán mosolyodott el.
Nem, felelte. Azt még nem próbáltam. Hetszelsz?
Átradőlt a székén, és újra elkezdte magánbeszélgetését Lorraine-nal, aki továbbra is kedvesen, figyelmesen hallgatta. Prue is hátradőlt a székén, harc nélkül áttengette a katonának a terepet, leharapott egy szálkát a hüvelyk ujja körméről, és várta, mikor tűnik el a katona a színről. De a katona nem tűnt el, megszállva tartotta a terepet, ömlött belőle a szó, semmi remény nem volt rá, hogy abba hagyja a fecsegést.
Hé! Hey! Szólalt meg végül is Prue, és megint előrehajolt Lorraine mellett. Miért nem viszed már ágyba, Billy? Vagy nem azért jöttél ide? Talán a klubot tiszteletbeli tagsági okmányát akarod átadni neki?
A bőbeszédű katona abbahagyta a fecsegést, és szomorúan rámosolygott Lorraine-ra.
No, lám, mondta. Egy szellemes gyalogos. Legalább nem vagyok nyavajás partvédő tüzér, aki még vízisízik is, felelte Prue. Meg akarod kefélni, vagy nem?
Lorraine mereven feléje fordult és rámerett, ezúttal azonban nem szigorúan, hanem elborzadva, mintha Prue éppen akkor mászott volna ki egy pöcegödörből. Prue rávigyorgott.
Na, mi lesz? Kérdezte Billytől.
Akarsz szobára jönni velem, Billy? Kérdezte Lorraine. Ha igen, még bőven van időnk, drágám.
Igen, felelte Billy. Hát persze. Azt hiszem, gondolom legokosabb, ha felmegyünk, igaz? Itt kezd rossz lenni a levegő, nem?
Tényleg, mondta Prue elszántan. Már én is észrevettem, te disznó.
Na, ide figyelj, komám, kezdte Billy.
Nem mehetnénk fel inkább, szólt közbe Lorraine. Semmi értelme itt maradni, nem? Gyere, Billy,
mondta, és szűzies szeméremmel kézen fogta a katonát.
Minél hamarabb megyünk, annál többet leszünk együtt, Billy.
Úgy van,
felelte Billy, és hagyta, hogy a lány kivezesse. Lorraine az ajtóban megállt, hogy még egy lesújtó pillantást vessen Prue-ra, és megmutassa neki, milyen reszketős szemérmesen mosolyog Billyre. Prue rávigyorgott.
Ne felejtsd el az új vízisídről készült képeket megmutatni neki, Billy! Kiáltott utánuk.
Aztán, amikor eltűntek, lehervadt arcáról a vigyor. Hátradőlt a székén, mind lejjebb csúszott rajta, a végén már a derekán feküdt, és az álla mellét érte. Ruit a nagy menő, aki beolvas az összes maga fajta szegény szerencsétlen fickónak, akik annyira kivannak éhezve a női társaságra, hogy képesek eljönni a kuplerájba, és 3 dolcsit fizetni érte.
Most aztán megmutattad neki, mi?
Mindent lenyelt az ipse, és nem állt kiverekedni.
Átkozottul szerettél volna összeverekedni vele, mi? Te, aki azzal szoktál hencegni, hogy soha se kötsz bele a gyengébekbe. Te, aki olyan fenkölt és marhamód emberséges vagy, hogy még dinamit nyavajás ökölvívó csapatában sem vagy hajlandó verekedni. Gyilkos Pruitt, 1000 csata kemény öklű veteránja. Rosszul vagy, ha vért látsz, mi? Most aztán nagyszerűen viselkedtél, te gyilkos. Igazi bajnok módjára, igaz, te barlanglakó. A lánynak most iszonyúan csodálnia kellene téged. Most aztán mély benyomást tettél rá a férfiasságoddal, meg a 15 dolcsiddal. Elfogadom, hogy ezek után biztos veled tölti az egész éjszakát. Na és te csak ennyit akartál, nem? Gyilkos. Csak azt akartad megkapni, amivel ő a kenyerét keresi, nem? Te barlanglakó. Azt nem akartad, hogy csodáljon. A barátod legyen, bizalmas közelségbe kerüljön hozzád, érdeklődjön irántad. Mindegy, mi a fenének nevezik, arra nem vágytál, amit megtart magának, nem bocsát áruba, ugye?
Nem, hát persze, hogy nem.
Ugyan kinek kell egy kurva érdeklődése vagy csodálata?
A szoba túlsó végében Maggio és a magas, hosszú lábú Sandra éppen akkor vett szívélyes búcsút a két komor matróztól. Vajon azok vágynak-e rá, hogy egy kurva érdeklődjön irántuk? Nyilván nem. Azért is olyan komorak. Ők is, meg a többiek is a szomszédszobában. A kis Billy Stark ölében ül, és lázassan sugdos a fülébe. Vajon Stark vágyik-e rá, hogy egy égőszemű kis kurva csodája? Természetesen nem, ezért vigyorog olyan elégedetten. Úristen, kikészülök. Szabályosan knock-outoltam magam. Ruit a gyilkos, a csoda gyerek.
Na mi van, öcskös? Vigyorgott rá kábultan Stark. Elintézted?
Igen, felelte Prue. Elintéztem.
Klasszul.
Talán okosabban tennéd, ha elkezdenél vízisízni, gyilkos, gondolta.
Mondtad neki, hogy szerezzen 3 egymás melletti szobát? Kérdezte Stark.
Nem, felelte Prue, azt elfelejtettem.
Különben ezt mi már elintéztük, mondta Stark. Minden rendben. De ne felejtsd el megmondani neki, ha visszajön, különben kimaradsz a piából.
Ekkor a kis Billy megharapta a fülét, Stark elkapta a fejét, előbb káromkodott, aztán röhögött, aztán ismét a lányra terelődött el elkalandozó figyelme. Billy éppen ezt akarta.
Nem fogom elfelejteni, mondta Prue semminek.
Nem akarok kimaradni semmiből.
Maggio és Sandra olyan barátságosan ráztak kezet a két matrózzal, mint amikor a vendéglátó házas pár sajnálkozva sietteti a későn távozó vendégeket. Mielőtt a matrózok eltűntek a másik városszobába vezető ajtón, Maggio nagyot sóhajtva leült, és az ölébe húzta Sandrát, mire tökéletesen eltűnt a szem elől.
Hé! Hallatszott Angelo elfojtott hangja. Ez így nem lesz jó. Mi lenne, ha én ülnék a te öletbe?
A változatosság kedvéért.
Helyes, mondta Sandra. Nagy élmény lenne.
Felállt, nevetett, összeráncolt a hegyke órát, megrázta csillogó fekete hajzuhatagát. Helyet cseréltek.
Maggio úgy nézett ki, mint egy indus a kedvenc nőstény elefántja hátán, vagy egy széles szügyű Shetland póni lovagoló cirkuszi majom.
Hé! Hey! Kiáltotta. Ide néz! Nem kell inkább neked is egy szép kövér mamuska? Kántálta.
Tökéletesen utánozta Vinnie Manone viháncoló viszkízű hangját.
Mi az, hogy kövér?
Kérdezte felháborodva Sandra, aki telt keblétől eltekintve kimondottan karcsú volt.
Én nem vagyok kövér, fiacskám.
Tudom, bébi, felelte Maggio.
Ne szólíts fiacskámnak.
Csak képletesen mondtam. Semmi okod rá, hogy dübegurulj és sérteges.
Hé, Prú! Változtatott hirtelen témát.
Ezekről a matrózokról jut eszembe, hogy valamit elfelejtettem elmesélni. Az este láttam a vendéglőben Bloom haverunkat.
Igen? Kérdezte minden érdeklődés nélkül Prú.
Kivel? Egy nagy, kövér buzival, akit pórázon tart. Tomminak hívják, és még kövérebb, mint Bloom, ha ugyan el tudsz ilyet egyáltalán képzelni.
Elén, mondta Prú.
Persze.
Mert én alig, mondta Maggio.
Marha széles válla van, a mi kicsikénk jól kisírhatja magát rajta. Amikor Bloom észrevett, és láttam, hogyan néz rám, rögtön körülnéztem, hogy hol egy jó nehéz szék.
Gondolod, hogy nem örült, hogy láthatott? Kérdezte Prú. Maggio nevetett.
Akkor a raktapasz volt a lapos fején, mint a szájam. Az én hol barátom is jól ismeri ezt a Tommit, folytatta. Amikor először meglátta Bloommal, tudod, mit mondott?
Ó, szegény Tommy, ismertem.
Ez Shakespeare, szólt közbe Sandra. Paródia. A Hamletben van. Haj, szegény Yorick. Ismertem, Horáció.
Tényleg? Kérdezte Angelo.
Lám, csak miket tudsz. Az én hol barátom, nagyon művelt ember, bébi.
Igazi költői lélek, azám.
Biztos, hogy az, vigyorgott Sandra. Lemerném fogadni. Ezek a buzik mind költői lelkek. Nekem is van egy pár kuncsaftom a fajtájukból. Néha meglátogatnak.
No csak, gúnyolodott Maggio.
Ugyan minek?
Hát talált ki, vigyorgott Sandra.
Nem kell ezt nekem találgatni, felelte Maggio.
Aztán Prú felé fordult.
A jó öreg hol azt mondja, Tommy az ő kocsiját szokta kölcsön kérni valahányszor, csak hol odaadja neki, ha el akarja vinni valahová Bloomot. Hol szerint Tommy alig keres annyit, amiből meg tud élni, valahol a belvárosban dolgozik, és mellette novellákat ír képes újságokba. Hol azt mondja, hogy távolról sem keres annyit, hogy költeni tudna Bloom barátunkra, még piát is alig tud fizetni neki. Őszintén szólva nem tudom, melyikük fekteti le a másikat.
Tényleg, mondta Prú, és megpróbált kitalálni valami okosat.
Én semmin sem csodálkoznék, jelentette ki végül. Képzel csak el, ma este Lau Yi Chai-nál vacsoráztam, hencegett Sandrának Maggio.
Lau Yi Chai-nál? Kérdezte közömbösen Sandra.
Az a törzshelyem. Első osztályú kicsim. Mindig ott szoktam menni.
Beengednek?
Hát persze, felelte Sandra.
Miért ne engednének?
Mert azt hittem, a törvény azt mondja, hogy ti lányok nem mehettek be a városba.
Ez így is van, felelte Sandra. De Lau Yi Chai-nál azt hiszik rólam, hogy világjáró gazdag dáma vagyok.
Ettél már olyan papaját? Kérdezte Maggio.
Papaját? Kérdezte Sandra. Gyakran eszem. Nagyon szeretem.
Hát én ma ettem először, mondta Angelo. Úgy néz ki, mint valami dinnye, de semmi íze sincs. Citromlevet kell csöpögtetni rá, hogy valami íze legyen.
Hát olyan, mint az olajbogyó, mondta Sandra. Meg kell szokni.
Vagy az avokádó, jelentette ki fensőbségesen Stark.
Meg a csiga. Meg kell szokni, hogy megszeresse az ember.
Hát szerintem, mondta Angelo, ha citromot tesznek rá, hányás szaga van. Nekem meg semmi kedvem rászokni a hányásra. Alsányan részegen felröhögött, és majdnem lecsúszott Sandra öléből. A lány fürkésző pillantást vetett rá.
Az Isten fáját, mondta Stark, pontosan úgy néztek ki, mint Edgar Bergen és Charlie McCarthy.
Egy ferdeszemű pincér szolgált ki bennünket, folytatta röhögve Angelo.
Ez a sárga pincér egész idő alatt ott állt a hátam mögött, mintha attól félne, hogy nem tudok késsel villával lenni, és megbotránkoztatom a vendégeket. Ezért aztán, amikor behozta azt a papaját egy szelet citrommal, odasugtam neki, ez meg mi? Mire ő? Természetesen papaja, uram. Erre megint odasugtam neki, Angelo Maggio mindent kipróbál. És megkérdeztem, hogyan kell ezt tenni?
Rá kell facsarni a citromot?
Igenis, uram, súgta vissza.
Múr is, súgtam én, de ha az ember citromlevet csöpögtett a papajára, pont olyan a szaga, mint a hányásnak, nem?
Mire ő csak bámult rám szó nélkül, én meg odasúgom neki.
Még szerencse, hogy rajongok a hányásért, nem?
Valamennyien nevettek, még Billy is, csak Prue nem. Angelo meg olyan öntelten kuporgott Sandra ölében, mint a vicclapban a papagáj, amelyik disznó szavakkal kikergeti a szobából az akszüzet.
Azt hittem, a jó öreg Hall megpukkad a röhögéstől, vigyorgott Angelo. A pincér aztán már nem is tüsténkedett többet a könyököm mellett.
A kis Billy hirtelen felugrott Stark öléből, mintha a röhögés hipnotikus álomból ébresztette volna fel. Hevesen kinyújtóztatta karcsú érzéki testét, hegyes kis melle, amelyet sok erényes nő megirigyelt, és hivatali visszaélésnek tekintett volna, feszesen előreugrott. A vékony alatt sötétlő, tisztán kivehető melbimbok szinte súrolták Stark arcát.
Na, ide figyelj, Mélon! Suttogta rekedten. Most már úgysem jön senki, és ha jön is, majdnem 2 óra, és nem vagyok köteles fogadni, amikor egy egész éjszaka áll előttünk.
Vágyakozóan kevés mozdulattal Stark felé görbítette a hátát.
Mit szólnál bemelegítésnek egy kis földkörüli utazáshoz, drágám? Kérdezte sejmes hangon.
Én azt hittem, ezért külön kell fizetnie a vendégnek, felelte rekedten Stark.
Kell is, felelte Billy.
Vagyis 5 dolcsi, mi?
Annyi. Plusz 5 dolcsi. De megéri, Mélon. Nagyon megéri.
Stark mélyen sóhajtott. Rendben, mondta. Áll az alku.
Szeme véraláfutásos volt, és nagyon mélyen ült gödrében.
Jöttök? Szólt oda Billy Maggio-nak és Sandrának.
Nálatok az üveg?
Psst, sziszegett Maggio.
Túró, köpött ki Billy. A fene a vén boszorkányba.
Jövünk, vigyorgott rá Sandra.
Jövünk, kicsikém.
Billy izgatottan nevetett.
Fogalmam sincs róla, hogy bírja, mondta Sandra Maggio-nak. Én belepusztulnék. Minden normális nő belepusztulna.
Mikor Sandra elhaladt Prue mellett, lehajolt hozzá.
Ha Lorraine visszajön, mondd meg neki, hogy fölmentünk az előcsarnokon túl hátra, a külső lépcső fölötti szobákba. Ő tudni fogja, hogy hová.
Oké, felelte közömbösen Prue.
Utánuk nézett, ahogy nevetgélve végigmentek a folyosón és eltűntek a sarkon.
Ott tegye a fene, gondolta. Még nincs 2 óra.
Starknak plusz 5 dolcsiába kerül az utazás, és Angelo sem ússza meg olcsóbban, amiért viszkije van, pedig a 2 kurva fogja a legnagyobb részét meginni. Ott tegye meg a fene, semmi okot panaszra, gondolta. Ezt többször is elismételte magában, de egyedül ő üldögélt a csöndes várószobában, a sötét Wurlitzer társaságában, és a világon semmi nem olyan elhagyatott, mint egy néma, sötét Wurlitzer, ha mindenki elment, és az embernek nincs egy vacak 5 centes ese. Már nem is tudta, hányszor ismételgette el, hogy aztán megint újra kezdje. Mikor végre meghallotta kinn a folyosón Lorraine mély, magabiztos hangját, gyorsan felállt. Kicsit túlságosan is gyorsan, gondolta dühösen.
Jobb lesz, ha visszaülsz.
Azt akarod, hogy azt higgye, türelmetlen vagy?
De nem ült vissza.
Lorraine odakint a halban szívélyesen elbúcsúzott a Fort de Rosséből való vízisízőtől. Prue úgy érezte, hogy a búcsú túl sokáig tart, jóval tovább a keleténél, és Lorraine túlságosan szívélyes. Jóval szívélyesebb a keleténél. Azon tűnődött, nem azért csinálja a nő, hogy őt észhez térítse. De még ez sem izgatta. Mikor Lorraine végül mosolyogva belépett, Prue még mindig ott állt a szék mellett, cigarettát keresett és rágyújtott. Nagyon megkönnyebbült, hogy a lány mosolyog.
Rondán viselkedtél, rótta meg Lorraine mosolyogva. Hogy lehet így viselkedni?
Tudom, hogy rondán viselkedtem, felelte Prue. Nem akartam.
Szégyelned kéne magadat.
Szégyellem is, felelte Prue.
Neked legalább van pénzed. Szegény Billy szeretett volna egy egész éjszakára maradni, de nem volt pénze. Abból, ahogy viselkedett, azt kell hinnem, hogy ez volt az utolsó 3 dollárja, és most gyalog kell visszamennie Waikikibe.
Szegény ördög, mondta Prue. Őszintén sajnálom. Nem lett volna szabad ilyen rondán viselkednem.
Eszébe jutott, hogy délután még neki sem volt egy centje sem, és a konyhán dolgozott. Most már nagyon távolinak tűnt ez a délután. Legalább 30 nappal előrébb zajlott le, és nem is vele, hanem valaki mással. Talán szegény Billyvel.
Mielőtt odajöttél hozzánk, mosolygott szomorkásan Lorraine, szegény Billy úgy el volt keseredve, hogy megkért, adjak neki kölcsön 15 dollárt Zsolt fizetésig.
Te meg odaültél mellénk, és elkezdted piszkálni.
Féltékeny voltam, mondta Prue.
Féltékeny? A lány szemtelenül mosolygott. Miattam? Egy közönséges kurva miatt? Ne akar nekem hízelegni. Inkább szégyeld magad.
Már mondtam, hogy szégyellem, felelte Prue. De akkor is féltékeny vagyok.
Semmi jogod nincs hozzá.
Tudom, mégis féltékeny vagyok.
Szegény Billy még $5 kamatot is akart fizetni, és felajánlotta, hogy ingyen megtanít vízisízni. Még sít sem kell bérelnem, használhatom az övét.
Hát, az ilyesmihez pofa kell, mondta Prue. Sőt, pofátlanság. Lorraine szomorkásan mosolygott.
Mindegy, akkor is megsajnáltam. Különösen, amikor odajöttél és elkezdted heccelni.
Hát akkor meg miért nem adtál neki kölcsön?
Semmi esetre sem miattad, felelte a lány. Hogy adhatnék én neki kölcsön? Én pont olyan ember vagyok, mint egy fűszeres. Azért vagyok itt, hogy pénzt keressek, nem azért, mert szeretek itt dolgozni. Ebben a szakmában nincs hitel. Hová jutnék, ha mindenkinek hiteleznék, akit kedvelek vagy megsajnálok? Kutyául éreztem magam, és a te viselkedésed sem vidított fel.
Tudom, felelte Prue-t. De ez a fickó állati pofátlan lehet, ha képes ilyesmit kérni tőled. Az ilyen alakok, akiknek akármit mond az ember, mindenhez értenek. Vízisíznek, hegyet másznak, repülnek, búvárkodnak és így tovább. Mindig írtó pofátlanok. Közben soha nem is csináltak semmit. Ismerem az efféléket.
Hát, Billy tud vízisízni. A saját szememben láttam, Waikikiben, nagyon jól csinálja. Minden pénzét vízisízésre, meg a szigonyhalászatra költi, meg arra, hogy tagja maradhasson a klubnak. Mindig 3 hónapra el van előre adósodva. Már csak ezért sem adhattam kölcsön neki. Prue-nak kezdett elege lenni Billyből, a vízisízőből.
Sandra azt mondta, mondjam meg neked, hogy hátra mentek a külső lépcső feletti szobákba. Azt mondta, te már tudod hová. Angelo becsempészett egy üveg viszkit, és mindjárt szeretnénk belőle.
Lorraine merev pillantást vetett rá, tekintete hűvös volt és szemtelen. Ó, igen, mondta, tudom hová. Gyere.
Várj, mondta Prue. Még mindig haragszol rám, amiatt a fickó miatt?
Nem, felelte a lány, nem haragszom.
Azt hittem, haragszol. Muszáj volt megkérdezzelek. Mert ha még mindig haragszol, akkor jobb szeretném, ha inkább lefújnánk az egészet.
A lány megint merev pillantást vetett rá, aztán elmosolyodott. Ulatságos vagy. Nem, nem haragszom. Haragudtam, de már elmúlt.
Nem szeretném, ha haragudnál. Muszáj volt megkérdeznem.
Nehezére esett ilyesmiket mondani, hogy közben ne érezze ostobának magát, és nehéz volt úgy mondania, hogy hihetően csengjen. Valószínűleg sokan mondanak ilyesmit anélkül, hogy komolyan gondolnák. Hízelgő, mondta kacéran Lorraine, Prue most látta először kacérnak, és meglepte a kacérsága. A lány kézen fogta, jókedvűen kacéran lóbálta összekulcsolt kezüket, miközben végigmentek a hallon és a kanyargos folyosón hátra, a lépcső fölötti folyosóra, ahonnan ugyancsak rengeteg parányi szoba nyílt. Jókedvűen vezette végig a férfit, akit zavarba hozott ez a váratlan jókedv. A szűk, homályos, egyetlen csupasz villanykörtével megvilágított folyosó kopott szőnyegén. Elértek az utcai oldalon a hátulról számított 3. ajtóhoz. Ezt a részt csak Zsolt fizetési napon szoktuk használni, mondta jókedvűen Lorraine. Amikor nagy a tolongás. Különben az egész az éjszakai vendégeink, a barátaink, a különleges vendégeink számára van fenntartva. Erre senki sem jár éjszakánként, csönd van, csak az utcáról hallatszik be néha egy-egy erre haladó busz dübörgése. A másik oldalon nem ilyenek a szobák. Itt nem kell attól félni, hogy valaki váratlanul rányít az emberre, ami a másik szárnyon néha megesik.
Én is a különleges vendégeit közé számítok? Kérdezte rekedten Prue.
A lány megállt az ajtóban és visszamosolygott rá a válla fölött. Itt vagy? Vagy nem vagy itt? Kérdezte kacéran.
Hát itt vagyok, de talán csak Angelo, Mailon meg a whisky miatt, amiből nekem is akarnak adni, felelte Prue,
akinek feltűnt, milyen nőies a lány, ha így kacérkodik.
Billy és Sandra őket hozta ide, nem engem.
Olyan fontos ez? Ingerkedett Lorraine.
Igenis fontos, felelte nyomatékosan Prue. Fontos, mert nagyon sokan vagyunk. Nektek csak arcokat jelentünk. És hányan vannak közületek, akik nekünk még csak nem is arcok, hanem csak testek? Te is csak egy nyomtalanul elfelejtett test akarsz lenni? Amikor ide jövünk, és aztán amikor elmegyünk, tudnunk kell, hogy emlékeztek ránk. Lehet, hogy mind egyformának látszunk, de egyáltalán nem vagyunk egyformák. A férfi ember beledöglik abba, ha mindig pont olyan, mint a többiek, ha sohasem emlékeznek rá. Meghal belül. A feleségek ugyanazzal keresik a kenyerüket, mint a kurvák, ugyanazzal a vacak utánzattal, ami semmire sem jó. Mégis csinálni kell, mert csak az van, más nincs. De a kút kiapad, csak egy sáros gödör marad a helyén, az eleven vér mocskos patkány lyukba ömlik, és megbüdösödik, ha elfelejtik az embert. Nem azt kérjük, hogy szükségetek legyen ránk, csak azt, hogy ne felejtsetek el. Csak azt, hogy emlékezzetek. A homályban is tisztán látta, milyen meglepetten néz rá a lány, és gyorsan elhallgatott. Becsukta azt a kis nyílást, a száját, amelyből ez az áradat, amelynek a létezéséről nem is tudott, a lányra ömlött. Mint amikor a néma hirtelen megszólal, aztán újra elhallgat, gondolta. Hans Brinker és az ezüst korcsolyák. A hős megfékezi az áradatot, amely elnyeléssel fenyegeti a földet. Lorraine zavartan nevetett bele a csöndbe.
Hát ha tényleg olyan fontos ez neked, mosolygott, akkor hát te is a különlegesek közé számítasz.
Prue a fejét rázta. Ez nem válasz, jelentette ki makacsul, aztán megint elzárta nyelvével a kis nyílást, a kis rést, egyetlen sebezhető pontját, Achilles sarkát.
Hát mit feleljek?
Nem tudom, felelte közömbösen Prue. Beszéljünk másról. Ez a szobánk?
Igen, mondta a lány. Aztán a karjára tette finom csontú nőies kezét, és félig meddig tréfásan azt mondta. Figyelj csak!
Prue tisztán hallotta, hogy a szomszéd szobában ritmikusan nyikorognak az ágyrugói.
Ezek már dolgoznak, tréfálkozott a lány. Megpróbálta kiradírozni és a maga módján újraírni az előző oldalt, de bizonytalansága miatt ez nem sikerült. A tréfa nem sült el jól.
Igen, ez munka, felelte idegen Prue, az erős, egyenletes ritmust figyelve. Kemény munka.
A finom csontú női kéz még mindig ott volt a karján, törékeny kis kéz, mégis mekkora hatalma van? Szerette volna megragadni a karcsú teremtést, a csókjaival elállítani a lélegzetét, hogy életre keltse, hogy tudja, amit ő tud, érezze, amit ő érez. De ez tabu. A kurvát nem szabad megcsókolni.
Nem szeretik.
A csók intim magántulajdonuk, mint más nőknek a testük.
Ez az ősi törvény, és a lány nyilván úgy sem értett volna meg semmit, csak haragudott volna a merészsége miatt, hogy megszegte a törvényt.
Csak tréfáltam, mondta mentegetőzve Lorraine. Aztán meggyújtotta a villanyt, és hirtelen előtűnt a szoba a maga mesztelenségében. Az ágya vékony matracokkal, meg a sarokban a mosdó állvány, amit éppen olyan fontos, mint a gyárban a seprű, mert a futószallagot mindig tisztán kell tartani, különben elakadhat a termelés. Prue csak állt és nézte, minden olyan hagyományos volt, mint a hősi halottak emlékműve. Mindig ugyanazok az ágyuk, a bíróságok előtti tereken, akár a polgárháború, akár a világháború, akár a most közelgő, akár egy jövőbeli háború hőseinek állították őket. Az ember mindig tudja, miért állott az az ágyú a bíróság előtti téren. Az ágyújuk mindig emlékeztetni fog rájuk.
Prue szinte úgy érezte, hogy hazaérkezett.
El kell, hogy kérjem tőled a pénzt, mondta zavarta Lorraine.
Ó, persze, mondta Prue. Megfeledkeztem róla.
Elővette a tárcáját, és odaadta a lánynak Stark 15 dollárját.
Ezúttal még csak nem is a saját 15 dollárodat, gondolta.
A lány, hogy megpróbálja leplezni a zavarát, amelyen maga is meglepődött, kivett a szekrényből két olcsó paplant, és az ágyra dobta. Tessék, a Minerva brigád csak a futóvendégeknek vett ágyat, de nekünk is kell takaróznunk valamivel, mondta vidáman. De sikertelenül próbálkozott, zavarából nem lehetett jó kedvet kipárolni, sem Prue gránit arcából, amely most egyszerűen nem tudott mosolyogni.
A nagy kőarc. Valaki egyszer írt egy elbeszélést a nagy kőarcról.
Lehet, mondta a lány.
Ó, mondta Prue. Persze, jó.
Nem sürgetni akarlak, csak azt hittem, nem hallottad, amit mondtam, tette hozzá a lány. Feltűnt neki, hogy a férfi mennyire nincs zavarban, miközben levetkőzik, pedig ilyenkor még a legvastagabb bőrű fickók is zavarba szoktak jönni. De Prue nem volt zavarban, pedig vastag bőrű sem volt. Csak éppen, mintha nem is lett volna ott. És a lány érezte, hogy hirtelen megremeg a gyomra. Olyan volt, gondolta Prue, mint a gátak közé szorított víz nyomása, hatalmas nyomás, amely kiárad minden kis csatornán, minden kis nyíláson, amit csak találnak, bömbölve hömpölygeti tova a sokáig gátak közé szorított, egyre jobban megnövekedett energiát,
ami kioltja a földeket, a holdakat, csillagokat és napokat, és aztán végül nevetséges kis erecskévé apad, amely még egy kavicsot sem tud megmozdítani. És az ember ostobán csodálkozva kérdi magától, hogyan fejthetett ki ez a vékony kis erecske akkora erőt, és vajon nem csak képzelődés volt az egész? A szemhéjai mögött talán nem sűrösödötte össze a mindenség egyetlen izzó napba, egyetlen halhatatlan elfbe. Pontosan olyan volt, gondolta Prue. Egymás mellett feküdtek, nem érve egymáshoz, a két külön paplan alatt, és a kitárt ablakon beáradt a kinti éjszaka. Nehéz lépteket hallottak a távolból, mintha egy rendőr léptei lettek volna. Aztán villamos csikorgott. Elkezdte versenyfutását az idővel, és egy busz légfékje sziszegett fel valahol fenyegetően. Nem beszélgettek, mert Prue tudta, hogy a lánynak mindegy, beszélgetnek-e vagy sem, és ő maga nem akart beszélgetni. Még gondolni sem akart semmire, csak arra, ami az imént történt. A leeresztett redőny alatti résen az utca túloldalán lévő háztetőket bámulta, és tompán azon tűnődött, vajon a középső szobában van-e Angelo, és nála van-e az az üveg, vagy Starknál, és ne kelljen-e fel, bújjon a nadrágjába, és keresse meg azt az üveget, mert nagyon, nagyon ráfért volna egy kortyital. Nem tudta pontosan mennyi idő telt el, mert nagyon rövidnek tűnt, és ugyanakkor nagyon hosszúnak is. Amikor halkan kopogtak az ajtón, válaszra sem várva azon nyomban ki is nyitották egy kicsit, és a résben megjelent Angelo Maggio vigyorgó feje, egy csupasz, test nélküli kar mögött, amelynek a marka egy hosszú, barna üvegnyakát szorongatta. Prue kicsit csodálkozva vette észre, hogy Lorraine gyorsan a mellére húzza a paplant, és óvatosan összeszorítja a vállán.
Nem hallottam semmi csatazajt, vigyorgott Angelo feje. Gondoltam, pihentek egy kicsit.
Pihenünk, felelte Prue.
Hoztam nektek egy kis piát. Különben a jó, öreg, hosszú lábú Sandra még egymaga benyakalja az egészet.
Rendes lány, folytatta.
Klassz lány, de úgy iszik, mint a gödény. Bejöhetek?
Persze, gyere csak, felelte Prue. Nagyon rákívántam egy kis italra.
Fel vagy rendesen öltözve? Nem hozol zavarba? Hely, ne bohockodj, hozd már ide azt az üveget.
Angelo mezítláb volt, szűk tyúk melle és válla mesztelen, csak a civil nadrág volt rajta, amelyet kéz alatt vásárolt valakitől a században, és olyan nagy volt neki, hogy szabad kezével össze kellett fogni a vékony dereka körül, hogy lene essen. Úgy ült melléjük az ágy szélére, jókedvűen vigyorogva, mint egy amatőr összeesküvő. Odaadta Prue-nak az üveget.
Kösz, mondta szárazon Prue.
Rajta kapta magát, hogy vigyorog, mint mindig, amikor a kis Angelo felbukkant valahol.
Akarsz egy kortyot? Kérdezte Lorraine-től.
Köszönöm, nem.
Mi az? Kérdezte Angelo. Te nem iszol?
Nem nagyon, és tiszta viszkit soha.
Tényleg? Kérdezte Prue.
Tényleg, felelte Lorraine. Egy koktélt vagy egy üveg sört még megiszom, de nem vagyok ivós. Miért? Talán törvény van rá, hogy minden kurvának iszákosnak kell lennie?
Nincs, mondta Angelo, de azt hiszem a legtöbb kurva az.
Hát én nem. Gyöngeségnek tartom.
Hát, ezt elismerem, jelentette ki Angelo.
És nem szeretem a gyöngeségeket. Hát te? Kérdezte Prue-tól.
Én se, mondta Prue, de inni szeretek.
Nálad ez nem is gyöngeség, mondta Lorraine. Nálad valahogy inkább erény.
Hát én ezt nem értem, mondta Angelo. Túl magas nekem.
Magam sem értem, mondta Lorraine. Mégis így érzem valahogy. A paplant még mindig szorosan összefogva a vállán, Prue felé fordította a fejét és rámosolygott. Aztán a paplan alatt az ágy közepe felé, Prue felé fészkelődött, hogy Angelo jobban elférjen a szélén, és kedvesen megint rámosolygott Prue-ra. Vannak emberek, folytatta mosolyogva, akiknek a gyöngesége inkább erőnek látszik, mint gyöngeségnek.
Nagyon mélyen szántó megjegyzés, mondta Angelo. Talán ezért van, hogy még mindig nem értem.
Pedig így van, mosolygott elégedette Lorraine.
Hey, protestált Angelo. Csak nem akarsz férjhez menni ehhez a fickóhoz? Úgy vigyorogsz rá, mintha a felesége lennél.
Tényleg? Kérdezte Lorraine. Rámosolygott Prue-ra, és hirtelen egy pillanatra mindketten tényleg úgy néztek egymásra, mintha a lány Prue felesége volna, a magántulajdona és az ágy az otthonuk, ahová barátságosan betolakodott egy kívülálló, egy nagyon kedves barát, de azért mégiscsak kívülálló. Egy harmadik, egy másik férfi, aki nem ismerte úgy egészen a lányt, ahogyan Prue ismerte. És a lány nem is akarta, hogy úgy ismerjék. És ez a körülmény csak még jobban hangsúlyozta titkos összetartozásukat. Prue rátette kezét a paplan alaktalan dombjára, ami alatt a lány izmos, ívelt, puhár remegő csípője rejtőzött, és hirtelen úgy érezte, hogy ebben a pillanatban mindez igazán az övé. A lány, mintha hangtalanul dorombolt volna az ujjai alatt, és Prue most először gondolt meghökkenve a lehetőségre, amely pusztán attól, hogy együtt hált a lányjal, meg sem fordult a fejében, az elképesztő lehetőségre, hogy szerelmes belé. Micsoda kilátás, gondolta. Úristen, micsoda kilátás. De hát miért is ne? Itt, ezen a szigeten ugyan kibeszerethetne bele egy katona, ha nem egy kurvába. Ezen a szigeten a fehér lányok, még a középosztály beliek is, mind rendes kis sznobok, alacsonyabb osztályhoz tartozó fehér lányok pedig egyáltalán nincsenek. Ezen a szigeten még a legalsó osztály a ferdeszemű lányok számára is szégyen, ha együtt látják őket egy katonával. Miért ne szerethetne bele egy kurvába? Ez nem csak hogy lehetséges, ez tökéletesen logikus. Sőt, talán még okos is. És erre a lehetőségre egész életében emlékeznie kellett, és később gyakran elgondolkozott rajta. Vajon csak hirtelen futó fellángolás volt az egész, amely azért fogta el őket, mert Angelo éppen akkor toppant be a szobába? Vajon másképp történt volna, ha Angelo nem jön be? Vagy talán akkor semmi sem történt volna? Vagy egyszerűen csak azért keltett benne ez a pillanatnyi fellángolás olyan maradandó illúziót, és csak azért zavarta meg a maga teremtette vágy álmokkal, mert hogy régen nem hált nővel, és nem volt résen? Vagy talán, ami a legfurcsább volna valamennyi lehetőség közül, általában így jön létre a szerelem egy férfi és egy nő között, készen, teljesen kifejlődve születik meg véletlen helyzetek és jelentéktelen találkozások összekapcsolódásából. Úgy érezte, hogy az eredeti lehetőségből számtalan további lehetőség nyílik, és ha sikerülne élete hátralévő részében, még halála előtt megoldani az eredeti lehetőség titkát, sok mindent megértene.
Boldognak néztek ki, mondta Angelo, aki maga is érzett valamit. Boldogok vagytok? Mert én boldog vagyok. Látszik rajtam, hogy boldog vagyok?
Ó, hát ki nem boldog ilyenkor, felelte Lorraine mosolyogva. Egyszerre mindkét kérdésre, és Prue érezte, hogy a lány keze a paplan alatt hozzákúszik, aztán a finom csontú női ujjak megállapodtak a combján.
Vigyázzat, vigyorgott Angelo. Láttam ám. Álszentségit, Prue. Nézd, hogy elpirult.
Lorraine fölig pirulva Prue felé fordult és rákacsintott. Prue titokban megkereste kezével a lány ujjait, és erősen rászorította őket a combjára.
Ha akarsz még ebből a viszkiből, komám, mondta Angelo, legokosabb, ha most iszol. Mert ha a jó öreg Sandra még egyszer megkaparintja, nem sok marad belőle. Stark már megitta a részét. Stark nem kap belőle, felelte Angelo. Mielőtt idejöttem, oda mentem a szobájához, hallgatóztam az ajtó előtt, de egy hangot sem hallottam. Bekopogtam, nem válaszolt senki. Benéztem a kulcsjukon, és nem láttam semmit. Azt hiszem, inget akasztottak a kilincsre, a szedségit neki. Erre felkapaszkodtam a kilincsre, hogy benézzek a felső ablakon. Éle még! De oda meg egy törölközőt akasztott a nyavajás. Szerintem ez egyszerűen neveletlenség. Hát, vagyis szerinted Stark bizalmatlan csirkefogó, vigyorgott Prue. Az hát, felelte Angelo. Mintha valaki be akarna kukucskálni azon a nyavajás felső ablakon.
Olyan sokáig nézett rájuk méltatlankodva, összeráncolt homlokkal, hogy Lorraine előbb kuncogni kezdett, aztán hangosan fölkacagott.
Nos, mondta Angelo és fölállt. Én az az ember vagyok, aki pontosan meg tudja állapítani, mikor unják meg. Tudom, mikor nincs már rám szükség. Úgyhogy már megyek is, itt hagyom a szerelmeseket. Ugyan maradj még, vigyorgott Prue. Olyan sürgős? Igen, felelte Angelo. Mert szeretlek, te kurafi. Csak itt hagyok nektek egy kicsit a viszkiből, hogy ne furdaljon annyira a lélek. Ötök egy pohárba, aztán kényelmesen elszopogathatjátok.
Körüljárt a szobában, végül a mosdó állványon talált egy vízzel telt poharat, amit határozott mozdulattal kilocsantott az ablakon. A víz szerte spriccelt a redőnyön, mondván,
remélem alatta áll egy zsaru.
Aztán megtöltötte a poharat viszkivel. Prue vigyorogva figyelte,
és különös szinte atyai szeretet öntött el iránta, amikor látta, mennyire lelassította a whisky Angelo egyébként túlságosan is élénk mozdulatait. Szinte úgy mozgott, mint egy lassított film, és rájött, hogy most látja első ízben elégedettnek a göndörhajú kisdigót.
Elég lesz? Kérdezte Angelo. De mennyire? Ha mind megiszom, használhatatlan leszek, mint egy megpuhult viaszgyertya. Oké, akkor hát viszlát. Viszlát reggel. Elmegyünk valahová hármasban, és jó alaposan bereggelizünk, mielőtt bemegyünk. Ne menjünk esetleg az Alexander Young Hotelbe? Korán nyitnak, és kitűnő reggelit adnak. A reggeli nagyon fontos, ha az ember egy görbe éjszakát tölt a városban. Oké? Oké, vigyorgott Prue. Viszlát.
Te szereted ezt az embert, mondta Lorraine, miután Angelo becsukta maga mögött az ajtót. Igaz? Nagyon szereted.
Igen, felelte Prue. Szeretem. Komikus kis figura, és mégis valahogy mindig sírni volna kedvem, amikor nevetek rajta. Tulajdonképpen ezért szeretem. Lehet, hogy hülyesség, nem tudom. Neked sose volt még ilyen érzésed?
De igen, felelte Lorraine gyakran.
No, akkor hát mégsem olyan hülyeség.
Angelóval mindig ezt érzem, mondta a lány. Ahányszor csak látom. Meg azt hiszem, rólad is ezt érzem.
Rólam?
Igen, tudod, folytatta halkan a lány. Te is vicces egy alak vagy. Nagyon vicces.
Vicces? Kérdezte Prue. Én?
Igen, te.
Mások nem viccesek?
Nem annyira, mint te. És nem úgy, mint te.
Na, ez szép. Ekkor talán nem fogsz elfelejteni.
Sose foglak elfelejteni.
Igazán? Holnap se?
Holnap se. Egy hét múlva se.
Na, és egy hónap múlva?
Még akkor se.
Nem hiszem.
Pedig így van. Egészen biztos.
Jó, hiszek neked. Azt tudom, hogy én nem foglak elfelejteni.
Miért?
Csak.
Na de miért? Miért nem fogsz elfelejteni?
Mert, felelte Prue, ezért.
Azzal mosolyogva megfogta a paplan egyik csücskét, lerántotta a lányról, és végignézett rajta, ahogy ott feküdt mellette. Az nem mozdult, csak a fejét fordította feléje, hogy rámosolyogjon. Csak ezért?
Nem. Azért is, ahogy hozzám értél, amikor Angelo a szobában volt.
Másért nem?
Lehet, hogy másért is. De ez is bőven elég.
Azért nem, hogy beszélgettél velem?
De igen, azért is. Biztos, hogy azért is. De ezért is. Nézett végig újra a lányon.
De a beszélgetésért is?
Igen, a beszélgetésért is. A beszélgetés nagyon fontos.
Nekem nagyon.
A lány elégedetten rámosolygott, megfogta a férfi paplanjának egyik csücskét, Prue még mindig a paplan alatt könyökölve nézett le rá, és lehúzta róla, ahogy a férfi csinálta az előbb az ő paplanjával.
No, lám, nézd csak meg magad, mondta.
Tudom, hát nem szégyen és gyalázat?
Vajon mitől van?
Nem tehetek róla, mindig így szokott lenni.
Igazán segítenünk kellene rajta.
Prue nevetett, és hirtelen beszélgetni kezdtek úgy, ahogy ágyban szokás, és ahogy eddig még nem beszélgettek. És most minden egészen más volt. Utána Prue hálásan a lány ajka fölé hajolt.
Ne, mondta Lorraine, azt ne, kérlek.
De hát miért ne?
Mert jobb szeretném, ha nem. Mert elrontaná az egészet, és nem szeretném elrontani.
Jó, mondta Prue, bocsánat.
Ne kérj bocsánatot, semmi baj. Csak nem szabad elfelejtened, hogy hol vagyunk. Nem szabad elfelejtened, mi vagyok.
Egye a fene, nem érdekel.
De engem igen. Olyan lenne, mint a többiekkel, a részegekkel, a durvákkal. Mind megpróbálják megcsókolni az embert, mintha így valami olyasmit kapnának, amit más nem kap.
Értem, mondta Prue. Igen, azt hiszem, igazad van. Biztos mindezt akarják. Bocsáss meg.
Nincs semmi megbocsátani való, mondta Lorraine. Csak nem akartam elrontani. Most nem. Most jobb lesz, ha arrébb mész, folytatta. Na, erígy.
Fölkelt, oda ment a mosdó állványhoz, és visszamosolygott a férfira.
Prue? Mondta. Kicsi Prue. Vicces, kicsi fiúkám. Ne haragudj a csók miatt, kicsi Prue.
Nem, mert minden rendben.
Dehogy van rendben. De nem tehetek róla. Nem miattad, hanem emiatt a ház miatt. Meg a többiek miatt. Te ezt nem érted.
Dehogy nem értem.
Hogy érthetnéd, amikor sosem voltál nő?
Nagyon gondosan megmosta a kezét, aztán visszafeküdt az ágyba, és eloltotta a villanyt.
Alszunk egy kicsit? Kérdezte.
Igen, felelte Prue a sötétben.
Gyakran jársz a strandra?
Strandra? Milyen strandra?
Waikikibe, ahol Billy a vízisíző produkálja magát.
Ja, oda? Igen, nagyon gyakran. Minden nap, ha tehetem. Nagyon szeretem, miért?
Még sosem láttalak ott.
Ha látnál, sem ismernél meg.
Hát ha.
Nem, biztos, hogy nem.
Azt hiszem, hogy most már igen.
Dehogy is. Banánlevél kalapot kell viselnem, meg strandköpenyt, a lábam meg törölközőbe csavarom, vagy nadrágot veszek. Nehogy lesüljek. Ha látnál, azt hinnéd, hogy valami világjáró vénasszony vagyok.
Éppen azon törtem a fejem, hol találkozhatnánk valahol másutt. Most már tudom, hogy keresselek meg, ha kimegyek a strandra.
Ne, kérlek, ne tedd, igazán.
Miért ne?
Csak, mert rossz taktika lenne, nagyon rossz, ezért.
De nem értem, hogy miért.
Mert én így akarom, jelentette ki élesen Lorraine, és fölült az ágyon. Ha megteszed, soha többé nem állok szóba veled.
Igazán nem, kérdezte Prue.
Hallotta a lány hangján, hogy komolyan beszél, de ő maga nem volt komoly kedvében. Veszekedni sem akart, így aztán heccelődésbe próbálta folytani azt, amit komolyan mondott.
Igazán?
Igazán.
És hát miért? Kötekedett a férfi. Ezután a leírás után most már könnyedén megtalállak. Azonnal kiszúrlak.
Inkább ne, felelte Lorraine.
Kicsit megenyhült, amikor látta, hogy a férfi csak kötekedik.
De hát miért nem sülhetnél le? Kérdezte Prue. Nagyon jól állna neked.
Gondolatban már látta is a lányt a strandon. Szerette volna tudni, hol lakik. Sandra szenvedélye bezzeg nem a strand, hanem a Laoyi Chai étterme. Arra is kíváncsi volt, vajon Sandra hol lakik.
Pompásan néznél ki lesülve, folytatta. Nagyon szeretnélek lesülve látni.
Azt akarod, hogy kirúgjanak?
A lány hangja most csupa mosoly volt a sötétben.
Hányszor jártál te Honolulu-i kuplerájban? Nem tudod, hogy a lányok soha sincsenek lesülve?
Azt hiszem, sosem vettem észre.
Hol laknak ezek a lányok ebben a városban, ezen a szigeten? Milyen ártatlan külsejű házakban? Hol él az a hadseregnyi nő, akiken kívül számukra tulajdonképpen nem is létezik más nő az egész szigeten?
Ha le lett volna sülve valamelyik, nevetett a lány, azt biztos észrevetted volna. Ha egy nőnek barna a karja, a lába meg a hasa, a többi meg mind fehér, az okvetlenül feltűnik. Nekünk tilos napozni, még az arcunknak sem szabad lesülni.
Elhallgatott.
Úgy látszik, folytatta aztán, a katonák meg a matrózok azt szeretik, ha a kurváik szűziesen tiszták és fehérek.
Teli találat, mondta Prue. Ezt a partit te nyerted meg. Én mégis szívesen látnék egy kis barnaságot. Rajtad.
Számunkra ők az egyedüli nők, gondolta, és ez az egyetlen hely, ahol találkozhatunk velük. Ha összeakadunk velük egy bárban, a strandon vagy az üzletben, nem ismerünk rájuk, és ha ők esetleg ráismernek valamelyikünkre, nagyszerűen el tudják titkolni. Lehet, hogy vele is találkoztam már Waikikiben, csak nem tudtam róla. Ha elhagyják a munkahelyüket, gondolta, az üzleti helyiségeiket, mennek és elkeverednek a város lakói között, és eltűnnek.
Igen, gondolta álmosan. Elkeverednek. Ez a megfelelő szó.
Elkeverednek. Elkeverednek. Azt hiszem, muszáj innom egyet. A pohár még ott állt, ahol Angelo hagyta, érintetlenül. Prue nagy keservesen fölkelt, és addig keresgélt a sötétben, amíg megtalálta.
A jó, öreg Maggio doktor bűvös altatója, gondolta.
Kiitta a felét, aztán odavitte a poharat az ágyhoz, és kartávolságban letette a padlóra. Hamar végzett vele, de föl sem melegítette, se az ürességet nem töltötte be, amelybe beleöntötte.
Szeretném látni rajtad a vakító fehér bőrt a sötét barna mellett, mondta a lánynak. Aztán arra gondolnék, hogy a strandon minden rejtett fehérség el van takarva, senki se láthatja, én meg láthatom azt, amit más nem láthat.
Há, te aztán vicces fiú vagy, kis Prue.
Ezt már mondtad?
Megint mondom. Vicces vagy. Nagyon-nagyon vicces. Nem tudlak kiismerni.
Azt hiszem, engem könnyű kiismerni, ha van hozzám kulcsod.
Nekem nem. Azt hiszem, nincs hozzád kulcsom.
Nem, tényleg nincs, mondta álmosan Prue.
És ez a jelek szerint mély benyomást gyakorol rád.
Így van. Ha valamit nem tudok kiismerni, kíváncsi leszek. Szeretek mindent előre kiszámítani.
Egy, kettő, három. Ahogy az itteni életemet is előre kiszámítottam, jóval azelőtt, mielőtt idejöttem.
Igen, mondta Prue, és észrevette, hogy a lány hangja hol felerősödve, hol elhalkulva érkezik hozzá az álmosság függönyén keresztül. Lehet, hogy már alszom, gondolta. Lehet, hogy álmodok. Ezt egyszer már mondtad ma éjjel, jegyezte meg. És meg is lepett. De még nem magyaráztad meg. Meséld el, hogy kerültél ebbe a brancsba?
Önként, mondta Lorraine, és Prue észrevette, hogy a hangjában nyoma sincs álmosságnak. Lehet, hogy te azt hiszed, mondta a hang, hogy a kurvák mind olyan szűz lányok, akiket Lucky Luciano elrabolt, megerőszakolt, s aztán eladott. Vagy talán azt, folytatta, hogy a kurvákat, hogy úgy mondjam, besorozzák. Hát, erről szó sincs. Sokan önként állnak be. Vannak, akik egyszerűen azért, mert szeretik ezt az életet, és nem bírják, hogy azt csináljanak, amit csinálniuk kell, hogy megkapják, ami kell nekik. Olyan is akad, aki dühös lett egy férfira, mert elvette a szüzességét. Esetleg fel is csinálta, aztán otthagyta. És most ilyen furcsa módon akar bosszút állni rajta, vagy egyszerűen csak fütyül mindenre. Ó, sok az önkéntes közöttünk.
És sokan tovább is szolgálnak, mondta Prue. Sokan meg lenyomják a 30 évüket.
Nem feltétlenül. Van ilyen is, de közel sem annyi, mint gondolod. Sokan mindent előre meggondolnak, ahogy én is csináltam. Beállnak néhány évre, összeszedik magukat, aztán leszerelnek. Sokan csinálnak így.
Te is ezt tervezed?
Már csak nem gondolod, hogy egész életemben ezt fogom csinálni.
Passzióból.
Még egy év, aztán hazamegyek, és annyi bankot viszek magammal, hogy kitapítázhatom vele a falakat. És aztán egész életemben nem lesz többé gondom.
De mi lesz otthon? Kérdezte Prue álmosan, kétkedve, mert még mindig nem tudta biztosan, hogy nem álmodik-e, és valóban hallja-e, amit hall. Mit fognak szólni az otthoniak?
Nem fognak szólni semmit, mert nem fognak tudni semmiről. A szülővárosomban, ahol az anyám él, abból a pénzből, amit én küldök neki, úgy tudják, hogy egy hawaii cukormágnás titkárnője vagyok. Eredetileg pincérnő voltam, de esti iskolába jártam, és felküzdöttem magam titkárnővé, aki most pénzt gyűjt, hogy hazamehessen és gondját viselhesse szegény beteg anyjának.
De mi lesz, ha rájönnek? Kérdezte Prue az álomtól.
Hogy jöhetnének rá? Abból az oregoni kisvárosból, ahonnan én származom, még a nagyon gazdagok sem merészkednek soha Seattle-nél messzebbre. Ha majd hazamegyek, az illedelmes konzervatív titkárnői ruháimban és szegény megtakarított pénzemen visszavonultan élek, ugyan kivonja majd kétségbe, hogy az vagyok és voltam, aminek mondom magam.
Valószínűleg senki. De hát egyáltalán hogyan jutottál erre a gondolatra?
Volt egy barátom, felelt a jelenség. Én pincérnő voltam egy kis helybeli étteremben, a fiú a város egyik leggazdagabb családjából származott. Elcsipett história, nincs benne semmi különös. Nem ejtett teherbe, semmi ilyesmi nem történt, csak éppen azt a lányt vette el, akit a szülei megfelelőnek tartottak az ő társadalmi pozíciójához. Miután két évig a barátnője voltam.
Rémes, dünnyögte Prue. Vajon a viszkitől ernyedt el úgy minden tagja keze lába? Rémes, ronda egy dolog.
Szép kis história, mi? Mosolygott a hang. Talán filmet is csinálhatnának belőle.
Már csináltak, mondta Prue. Nem is egyet. 10 000.
De egyik se így végződött. Ennek nem az a vége, hogy a hősnő továbbra is imádja a férfit, beszegődik, cselédnek a fiatal párhoz, és új otthonukban ő neveli a gyerekeiket, csak hogy a közelében lehessen az imádottjának. Mint például abban a Kudarc című kedves kis filmben.
Nem, mondta Prue. Az élet nem ilyen, vagy legalábbis ritkán. Egyáltalán nem ilyen, már amennyit én láttam belőle.
Amit nem láttál, ott se. Határozottan nem ilyen. Mikor a barátom megnősült, ott hagytam a várost, és Seattle-be mentem pincérnőnek. Volt egy törzs vendégünk, egy nagy menő, selyem fiú. A lányok mind bíztattak, fogjam meg. Nem az volt a nehéz, hogy felkeltsem az érdeklődését, és kikezdjem velem, hanem az, hogy lefeküdjek neki, és elhitessem vele, hogy szívesen teszem. Mivel azt hitte, hogy szeretem, alig tudtam rávenni, hogy megtegye, amit kezdetben tervezett velem. De elértem nála, hogy ne Panamába vagy Mexikóba küldjen, hanem ide, csak azért, mert szeretett. Tudod,
és én is őt. Nem tudta, hogy miután elment tőlem minden éjszaka, fölkeltem és kiókáttam a belemet.
Lorraine, mondta Prue. Lorraine.
És nem volt biztos benne, hogy álmodik-e, vagy tényleg hangosan beszél.
Te bátor teremtés vagy, Lorraine. Büszke vagyok rád, Lorraine. De most már értelek, Lorraine, és büszke vagyok rád, akárki akármit beszél.
Bátor, mondta a hang. A bátorság semmi. A bátorság csak annyit ér, amennyi hasznot hoz az embernek.
Ez nagyon keményen hangzik, Lorraine.
Ha a derék férfiaknak az kell, hogy a feleségüknek neve, pozíciója és pénze legyen, hát majd megszerzem én. Az egyetlen módon, ahogy meg lehet szerezni. Pénzzel. És ha majd hazamegyek egy zsák pénzzel, ha építetek egy új házat anyámnak meg magamnak, ha belépek a klubba és golfozni kezdek, ha tagja leszek a legelőkelőbb bridge kluboknak, és ha a keddi irodalmi összejöveteleken ismertetem a Kudarc című könyvet, akkor majd akad egy megfelelő pozíciójú, megfelelő férfi, aki hozzáillő feleséget lát bennem, olyat, aki rendesen tudja vezetni a háztartást és illedelmes gyerekeket tud nevelni. Hozzámegyek, és boldog leszek.
Lorraine, álmodta Prue. Remélem, sikerülni fog. Istenemre, remélem.
Többet nem is akarok. Ez minden. 1, 2, 3. Feketén, fehéren. A szülővárosomban sok nőnek sikerült. Igaz, hogy azok műkedvelő kurvák voltak, nem hivatásosak, hanem barátnők. És aztán, folytatta lágyan a hang, ha minden elrendeződött és minden olajozottan megy, a másik élet elhalványul, meghal, csak emlék lesz, egy álom emléke, amit csak álmodik az ember, de közben mindig attól fél, hogy a való életben is megtörténik vele, de sosem történik meg. Mert ha az ember úrinő, akkor biztonságban van.
Lorraine, álmodta Prue.
Lorraine. Lorraine. Azt hiszem, beléd szerettem, Lorraine. Bátor vagy és szép vagy. Lorraine, én azt hiszem, ezért szeretlek, Lorraine.
Részeg vagy, mondta a hang.
Hogy szerethetne bele valaki egy kurvába, akivel először találkozik a kuplerájban?
Részeg vagy.
Okosabban tennéd, ha aludnál.
Gondoltam, hogy ezt fogod mondani, vigyorgott Sunyin Prue az álmára, a jelenségre. Tudtam, hogy ezt fogod mondani.
Honnan tudtad? Kérdezte a hang.
Tudtam, mondta Prue. Ismerlek, Lorraine. De fog-e vajon szeretni az a gazdag fickó, Lorraine? Úgy szeretni, ahogy én?
Te nem szeretsz, felelte a körülötte lebegő álmosság.
Te csak részeg vagy. Ő meg nem lesz gazdag. De lesz tekintélye, pozíciója, pénzem, mindene, amiről beszéltél, ami a magam fajta szarházinak sose lesz. De szeretni nem nagyon fog, Lorraine. Valahogy úgy érzem, hogy nem fog.
Sose fogja megtudni, hogy kurva voltam. Nincs az égatta világon semmi, amiből rájöhetne.
Nem erre gondoltam, Lorraine.
Ami meg a többit illeti, majd megszerettetem vele magamat. Addigra már igazán tudni fogom, hogy hogy kell.
Nem. Mindent senki sem kaphat meg, Lorraine. Vannak, akiknek szerencséjük van, és választhatnak, de még akkor sem igazi a választás. Valahogy senki se kaphat meg mindent. Nincs is értelme ezt kívánni, vagy pláne küzdeni érte. Ne is számíts rá, Lorraine. Ez a gazdag fickó soha nem fog szeretni, Lorraine. Te olyan vagy, Lorraine, amilyen. Sose fogod engedni, hogy szeressen. Ezt sose fogod megkapni. Ezzel fogsz fizetni a többiért. Soha senki sem kaphat meg mindent, és ha egyáltalán kapsz valamit az élettől, drágán meg kell fizetned érte. Le kell mondanod arról, amit igazában szerettél volna, csak nem tudtad, nem jöttél rá, amíg alá nem irattad vele az alkut.
A legfőbb ideje, hogy aludjál, mondta csillapítóan a hang.
Tudom, mert részeg vagyok. Csak hogy én éppen részegen látok meg olyan dolgokat, Lorraine, amelyek különben nem jutnak az eszembe, és józanul nem látok meg. Részeg vagyok, és álmodom, Lorraine, de nagyon tisztán látom az igazságot. Szinte csak ki kellene nyújtanom a kezemet, hogy megérinthessem.
Aztán a hosszú halovány álomkép lehellett vékony, libegő ruhában, amely sem elbimboit, se azt a domború fekete háromszöget nem takarta el, amelyet úgy szeretett nézegetni,
mintha átnyújtott volna neki egy tányéron egy aranykürtöt, egy másikon meg két doboz marhahúsos babfőzelék konzervet. Aztán föléje hajolt volna, és szájon csókolta volna, mert rosszul választott. Aztán leszakadt az ég.
Na most aludj szépen.
Miért csókoltál meg? Azt hiszed, részeg vagyok, és elfelejtettem? Csak hogy nem fogom elfelejteni. És visszajövök.
Hát persze, hogy visszajössz.
Azt hiszed, nem jövök vissza? Pedig visszajövök. Vissza én. Mindig visszajövök.
Persze, tudom.
A Zsolt fizetés utáni éjszaka.
Várni foglak.
Én nem felejtek el semmit, amit ma éjjel láttam, és akkor majd meg fogom neked magyarázni. Olyan tisztán és világosan láttam mindent, hogy bizonyosan nem felejtem el. Azt hiszed, nem fogok rá emlékezni?
Hát persze, hogy emlékezni fogsz.
Nem szabad elfelejtenem. Ne menj el, Lorraine. Maradj itt.
Itt maradok, de most már aludj.
Jó, mondta Prue. Jó, Lorraine.